Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Rendkívüli feltűnést keltett tegnapi interjúnk, amiben arról számoltunk be, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa Magyarországon, Szabó Bence százados, egy 1 óra 39 perces interjút adott a Direkt 36 tényfeltáró oldal számára, és abban arról számolt be, hogy a magyar titkosszolgálatok megfigyeltek és beavatkoztak a magyar választásokban, megfigyeltek magyar állampolgárokat. Ennek az interjúnak a részleteiről hosszan beszélgettünk tegnap este, és visszahallgatható a Batka Zoltánnal készített interjúnk archívumunkból. Ma este vendégünk Virt Zsuzsanna, aki a Direkt 36 munkatársa, és ő készítette ezt az interjút, vagy ő is készítette ezt az interjút. Arra kértem, hogy az időközben székelyföldi hallgatóban megfordult kérdésekre válaszoljon, és beszélgessünk egy kicsit az interjú körülményeiről. Mennyire különleges ez a Szabó Bence által adott interjú a Direkt 36 működésében?
Igen, köszönöm szépen a meghívást. A helyzet az, hogy a magyar közéletben nagyon-nagyon ritka az ilyen típusú kiállás egy hivatalos szerv dolgozója részéről. Tehát az, hogy egy rendőrnyomozó, akit köt ez a ugye parancsokon alapuló rendszernek a működése, egy folyamatban lévő nyomozásról úgy érzi, hogy mindenképpen nyilvánosan kell beszélnie, és ezt meg is teszi úgy, hogy az arcát és a nevét is vállalja a kamera előtt, ez nagyon-nagyon ritka, és egyébként valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy ennek a jelek szerint óriási hatása van most ezekben a napokban, nagyon felkavarta a magyar közbeszédet.
A legtöbb kérdés azzal kapcsolatban, amit a hallgatóink a YouTube-on láthattak, illetve hallhattak, hogy milyen tényellenőrzést végzett a Direkt 36, hogyan készültetek erre az interjúra, illetve mi kellett ahhoz, hogy közreadjátok?
Igen, ezt az interjút Pető András kollégámmal közösen készítettük, és még februárban vettük föl ezt a felvételt. És az egész az úgy kezdődött, hogy mi ennek az interjúnak a megjelenését megelőző napon egy hosszú cikket jelentettünk meg a Direkt 36-on erről az egész történetről, amit itt a rendőrnyomozó előadott, és ebben a cikkben részleteztük azt a ilyen nagyon furcsa, de nagyon jól szervezetnek tűnő titkos műveletet, amit a legnagyobb magyar ellenzéki párt, a Tisza párt ellen indítottak valakik. És ezt az egész történetet azt el kell mondani, hogy dokumentumokra alapoztuk, részben a rendőrségi iratok kerültek a birtokunkba, részben pedig több száz olyan képernyőfotó, amik ilyen chatbeszélgetéseket tartalmaztak, és ezek a beszélgetések mutatták meg azt részletesen, hogy pontosan hogyan zajlott ez az érdekes titkos művelet a Tisza párt ellen, aminek a során egy fiatal, a Tiszának dolgozó, vagy Tiszához köthető informatikust igyekezett egy ismeretlen beszervezni, és azt arra rávenni őt, hogy a Tisza pártba épüljön be, és neki szállítson információkat, illetve segítsen végső soron hozzáférést szerezni neki a Tisza pártnak a belső rendszereihez, és ezzel hogy ez az ismeretlen el tudja érni a célját, ami pedig, mint ahogy ő maga is kimondta az egyik ilyen beszélgetésben, az volt, hogy még a választások előtt bedöntsék a pártot.
Azoknak, akik még nem nézték meg az interjút, bár minden hallgatóknak nagyon ajánljuk, mert ritkán lehet ilyen felvételt látni, és szabadon hozzáférhető Szabó Bence interjúja a YouTube csatornáin. Mondjuk el, hogy hát olyan léptékű beszervezési kísérletről volt szó, hogy egyetlen e-mail címhez való hozzáférésért 24 millió forintot ajánlott fel valaki, és egy szerveren szereplő adatokért 130 millió forintot, tehát itt nagyon nagyba ment a játék. Amikor ezek a képernyőmentések, ezeknek a tartalmáról, hogy honnan jutottak a nyomozóhatóság birtokába, részletesen beszél Szabó Bence. Bence. Ezeknek a képernyőmentéseknek az eredetiségét vizsgáltátok, illetve az, hogy a birtokotokban van, ez mennyire legális, mennyire jogszerű formailag, hogy történt, hogy kezelitek?
Hát ugye ez az újságírói munka része szerintem, hogy időnként bizalmas iratokhoz és bizalmas információkhoz férünk hozzá, és ezeknek a felhasználását azt pedig mindig mérlegeljük, és ugyan nekünk itt is az volt az elsődleges szempont, hogy ebből a sok-sok információból, ami eljutott hozzánk, mi az, amit valóban közérdekűnek tartunk, mi az, ami így a nyilvánosságra tartozik, mi az, amit érdemes a magyaroknak, vagy a magyar közvéleménynek tudnia, és ennek a mérlegelésével jutottunk arra, hogy ezeknek egy részét legalábbis nyilvánosságra hozzuk, vagy hát megírjuk a cikkben. Ez volt az egyik ugye főszempont, a másik pedig a forrásvédelem, amit nagyon próbálunk komolyan venni, tehát hogy az aki, vagy ahogyan ez eljutott hozzánk, ezek az adatok, annak az útját, azt abszolút védjük.
Ki fogunk még térni erre a forrásvédelmi kérdésre, de előtte még érintsünk egy ügyet, amit nagyon sok hallgatónk felvetett tegnap. A tegnapi sugárzott interjúnk után legtöbb hallgatónk, főleg azok, akik a magyar kormányzati sajtót követik, azt vesztik fel, hogy ez egy ukrán titkosszolgálati akció, amit a magyar titkosszolgálatok követtek. Számukra mit tudsz mondani, illetve ebből a szempontból mi derült ki a hozzátok eljutott dokumentumok alapján?
Igen, a kormányzati kommunikáció, ugye amikor megjelent ez a cikk, akkor egy lépés, vagy hát a reakciókényszerbe került, ez tény. Az is igaz, hogy mielőtt mi megírtuk ezt a cikket és közzétettük, azelőtt részletes kérdésekkel fordultunk az összes érintett magyar hatósághoz, minisztériumhoz, rendőrséghez, magához, a titkosszolgálathoz is, akiknek ugye az érintettsége szintén nagyon egyértelműen felmerült a mi információink szerint. Most erre mi nem kaptunk reakciót, de aztán utána, amikor megjelent a cikk, akkor még aznap este a magyar kormány, illetve bocsánat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, ugye ez az egyik titkos szolgálati szerv, az egyik parlamenti nemzetbiztonsági bizottságon keresztül nyilvánosságra hozott egy pár olyan információt, ami erre próbált reagálni, erre az egész ügyre. És ezek az információk, ezek alapvetően az derül ki belőlük, hogy ők ezt az érintett informatikust, illetve annak egy másik társát, akik a Tiszának dolgoztak, ők már egy hosszabb, húzamosabb ideje megfigyelték. Például a fiatalabb informatikus, amikor történtek ez a beszervezési kísérlet 2025-ben, akkor ő 19 éves volt, de a magyar titkosszolgált közlés szerint ők akkor már hosszú évek óta megfigyelték az ő mozgását, mert valamilyen, nem tudom pontosan, hogy milyen ilyen Magyarországgal szembeni tevékenységet feltételeztek róla, egy ilyen orosz ellenes hacker csoport tagjának gondolták őt, illetve egy kiberbiztonsági iskolát végzett el, ha jól emlékszem, ez szerint a dokumentum szerint, amit ő a magyar hatóságok gyanúsnak találtak. Tehát elég az hozzá, hogy ez a két ember, ez a két informatikus már hosszabb ideje állítólag a magyar titkosszolgálatok látókörében volt, és erről tettek közzé információkat. Ugyanakkor mindez, amiről közé tették az információkat, ezek jóval korábban töltöttek, azokban az években egyébként, amikor még a Tisza párt nem is igazán létezett. És azokat az állításokat, amiket mi a cikkünkben megfogalmaztunk, mi szerint, hogy zajlott egy nagyon furcsa titkos művelet a Tisza párt bedöntését célozva, és mi szerint az ezután elindult nyomozást a magyar titkos szolgálatok igyekeztek befolyásolni és irányítani. Tehát ezeket a fő állításokat egyáltalán nem felfolta és nem is korrigálta a kormányzati kommunikáció. Ha jól értelmezem a reakciókat, akkor ők igen erre próbálnak ráerősíteni, hogy ezek az érintett informatikusok, ők valamilyen ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkeztek. Viszont én ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, nincsenek olyan bizonyítékok a birtokunkban, amik ebben segítenének, és egyébként a magyar titkosszolgálat sem tett közzé bizonyítékokat, csupán egy szöveget írt arról, hogy ő szerintük ez a helyzet.
Tervezi a Direkt 36, hogy ezt a szállat vizsgálja?
Hát persze, igazából minden ami reakcióként érkezik, az minket érdekel, meg igyekszünk persze nagyon nyitott fejjel gondolkodni erről is, úgyhogy egyébként ez is egyik a felvetődő kérdéseknek, de ha az én véleményemet kérdezi, akkor szerintem ennél sokkal-sokkal fontosabb lenne, ha arra kapnánk választ, hogy kik lehettek azok az emberek, akik megpróbálták a legnagyobb magyar ellenzéki pártnak a működését megnehezíteni, ellehetetleníteni, és ugye végső soron bedönteni a pártot, és ezzel kapcsolatos kormányzati reakció egyáltalán nincsen eddig.
A Direkt 36-hoz került információk alapján várható, hogy azonosítani sikerül, kik a beszervezés résztvevői, kik az elkövetők?
Hát én nagyon szeretném, ugye az szerepel a cikkünkben is, hogy mi nem tudtuk őt beazonosítani ennek alapján, illetve nem tudtuk, most, hogy itt megnevezzem, ő ezekben a beszélgetésekben Henrynek is nevezik őt, úgyhogy mi Henryként hivatkoztunk rá. Tehát ez a titokzatos Henry kicsoda, azt nekünk nem sikerült feltárnunk. Nagyon remélem, hogy egyszer majd ezt meg lehet tudni. Egyébként Szabó Bence százados, aki nekünk nyilatkozott, ő sokkal nyíltabban beszélt arról, hogy ő és a kollégái a Nemzeti Nyomozóirodánál, tehát a rendőrségen, amikor ezzel az üggyel foglalkoztak, akkor nagyon meg voltak arról győződve, hogy itt csak valamilyen magyar titkosszolgálati szervnek, valamilyen speciális csoportjának a ténykedésére derült fény. Tehát, hogy a rendőrségen a nyomozás közben ez egy ilyen közmegegyezés volt, itt több közvetett és közvetett bizonyíték alapján jutottak arra, hogy egyszerűen nem lehet más mögötte, de mondom, erre egyértelmű bizonyíték nincsen.
Azoknak, akik még nem látták a filmet, mondjuk el, hogy Szabó Bence többek között arra hivatkozik, hogy olyan információk birtokában voltak a beszervezésre kísérletet tevők, amelyeket csak titkos szolgálati eszközökkel lehet megszerezni, illetve a beszervezés célszemélyét olyan védett, fedett helyre próbálták Budapesten elvinni, amelyet szintén csak a magyar titkos szolgálat működtethet. Tehát ilyen jellegű érvei vannak Szabó Bencének, de még egyszer hangsúlyozzuk, hogy hallgassák meg ezt a felvételt. Még egy kicsit beszéljünk az interjú nyilvánosságra hozataláról. Februárban rögzítették ezt a beszélgetést, most hozták nyilvánosságra. Miért vártak eddig, és mi kellett ahhoz, hogy közzétegyék?
Igen, egyrészt nagyon, tehát akkor már zajlott a munka javában, mi hosszan foglalkoztunk azzal, hogy feldolgozzuk a birtokunkba jutott dokumentumokat, és azoknak a valóságtartalmát igyekeztünk ellenőrizni, tehát ez a része is egy nagyon hosszas munka volt. Nagyon nem szerettünk volna valamilyen pontatlanságot vagy hibát ez a cikkünkbe beletenni, tehát hogy ez részben ez volt az oka annak, hogy ez ennyi időt, és maga a videó pedig, tehát ez az interjú Szabó Bencével, ez azért korábban készült a felvétel, mert eleve az volt a megállapodás, azt mondta Szabó Bence nekünk, hogy ő csak akkor szeretné, hogyha ez a videó nyilvánosságra kerülne, hogyha esetleg ő maga olyan helyzetbe kerül, hogy egyszerűen ellehetetlenül akár az ő nyilvános kommunikációja. És azt tudni kell, hogy amikor megjelent a cikkünk ezen a héten kedden, akkor még aznap délután a Nemzeti Nyomozóirodába megérkeztek az ügyészek, és Szabó Bencét meggyanúsították hivatali visszaéléssel, illetve először a munkaállomásán, utána pedig a lakásán is hosszú órákon át kutattak, tehát házkutatást csináltak nála, és lefoglalták az adathordozóit. És ez volt az a pont, amikor megszületett az a döntés, hogy akkor ez a videó is nyilvánosságra fog kerülni, tehát ez ennek a története.
Tehát eredetileg nem is volt szándék arra, hogy ez a felvétel nyilvánosságra kerüljön, csak egy cikk jelenik meg, és azért döntöttek a film közzététele mellett, mert megtörtént a gyanúsítás?
Így van, tehát hogy az, hogy Szabó Bencét retorziók érték, ez igazából sajnos bekövetkezett az, amitől tartottunk, hogy ő neki baja eshet akkor, hogyha megjelenik ez a cikk, és ez valóban így is történt. Ugye a hivatali visszaélés az egy bűncselekmény, ezzel való meggyanúsítás az így viszonylag a rosszabb forgatókönyvek közé tartozott, amiket végig gondoltunk előre, hogy mi történhet. Úgyhogy igen, valóban ez volt az indoka ennek a felvételnek, a közzétételének, ezek a fejlemények.
Mit lehet most tudni Szabó Bence helyzetéről? Ajánljuk hallgatóink figyelmében a Partizánon közölt interjút a Szabó Bence ügyvédjével. Ő elég sok mindent elmondott tegnap előtt, de gondolom azóta is vannak fejlemények. Kapcsolatban állnak? Követik az ő sorsát?
Én annyit, persze, én nagyon, nagyon szeretném közelről követni azt, hogy mi történik vele, abszolút fontosnak tartom ezt, és egyelőre annyit tudok, hogy most nyilván szabadlábon van, és hát egy kicsit megpróbálja szerintem összeszedni magát, mert hogy azért ezek a nagyon megterhelő események ránézve, itt az elmúlt napokban, ami történt vele, és egyébként, amennyire tudom, pont egyébként ma este ugyanezen az említett Partizán csatornán ő fog adni egy interjút, úgyhogy akár azt is javaslom követésre. Tehát ez péntek este, azt hiszem 6 óra körül.
Március 27-én rögzítjük ezt a beszélgetést, tehát ennek fényében kell majd rákeresni ezekre a tartalmakra. Végezetül egy a Direkt 36-ra vonatkozó kérdés. Azt láttuk az elmúlt napokban, hogy Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró, aki közzétette a Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések részleges tartalmát, illetve ennek a kapcsolatnak a természetéről tett közé posztokat, most szintén nagy nyomás alatt van, eljárás indul ellene. A Direkt 36 számít-e arra, hogy valamilyen nyomásgyakorlás nehezedik rá, valamilyen eljárás kezdődik? Volt-e erre utaló jel, vagy készül erre a szerkesztőség?
Hát én most így nem is tudnám megmondani, olyan turbulens napokat élünk, hogy őszinte legyek ebben a Tiszapártot érintő ügyben is, amit mi megírtunk, ebben is gyakorlatilag folyamatosan újabb és újabb fejlemények és reakciók érkeznek. És igen, ahogy mondta, ezzel párhuzamosan zajlott a Szabolcsnak, aki a kollégánk, ez a története, és az, hogy végül is, ha jól emlékszem, tegnap jelentette be a kormány, hogy őt feljelentik kémkedés gyanújával, és ez egészen elképesztő, szóval ez példátlan, és ezen is csak kapkodjuk a fejünket, hogy ez így éppen megtörténik a szemünk előtt. És hát nem tudom igazából, hogy mire számítsunk, azért reméljük, hogy semmilyen ilyen komolyabb hatás minket nem fog érni, és hát ezt csak azzal tudjuk elkerülni szerintem, hogy egyszerűen mindennek, amit írunk, mindennek, amit teszünk, alaposan utána nézünk, és adatoljuk, és bizonyíthatóvá tesszük. Úgyhogy én csak ezt látom az egyetlen ilyen védekezési módnak, hogy igazolható legyen minden, amit állítunk, és ebben a cikkben, amiről ma beszélgettünk, én úgy látom, hogy ez biztosan így van, tehát hogy mi ennek a minden mondatát tudjuk vállalni.
Na hát, hogy ez így van-e, az dönts el a Székelyföldi Rádió hallgató, olvassák a Direkt 36 cikkeit, tényközléseit, nézzék meg a Szabó Bencével készített interjút a YouTube-on. Reményeink szerint Panyi Szabolcs is a vendégünk lesz a következő napokban, úgyhogy arról az ügyről is be tudunk számolni. Virt Zsuzsannának köszönöm szépen a mai részvételt, és akkor árgus szemekkel figyeljük Erdélyből, hogy mi történik ezen a frontvonalon. Köszönöm szépen még egyszer!
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Parászka Boróka, a szerkesztő, Virt Zsuzsannával köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!